Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által keresi az örökkévaló Úr a mi szíveinket. Ez esztendő, bőjt első vasárnapján, azzal az igével, amit írva találunk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele, 6. részének az első 10 verseiben. Istennek szent igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből, a 6. résznek az első 10 verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Mint együtt munkálkodók, intünk is, hogy hiába nevettétek régen az Isten kegyelmét. Mert ő mondja, kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme itt a kellemetes idő, íme itt az üdvösség napja. Senkit semmiben ne botránkoztassunk meg, a szolgálatunk ne szidalmaztassék, hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, vereségben, tömlöcben, háborúságban, küszködésben, virasztásban, bőjtölésben, tisztaságban, tudományban, hosszú tűrésben, szívességben, szent lélekben, tettetés nélkül való szeretetben, igazmondásban, Isten erejében, az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel. Dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által, mint hitetők és igazak, mint ismeretlenek és mégis ismeretesek, mint megholtak és én élők, mint ostorozottak és meg nem ölettek. Mint bánkódók, noha mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint semmi nélkül valók, és mindennel bírók. Eddig Istennek írott igéje. Ünneplő gyülekezet Krisztusban, szeretett testvéreim, ha valaki belenézett az elmúlt héten a református naptárba, de egyáltalán a keresztény naptárba, akkor ezt olvashatta, hogy ma bőjt első vasárnapja van, vagy ahogy a régi reformátusok mondták, bőjt fő vasárnapja. Ott van a naptárban, de a hitét, vallásosságát kevésbé gyakorló reformátusok is azért idézni szokták azt, hogy a reformátusoknál nem szokás a bőjt. Az, hogy a reformátusok nem bőjtölnek, ez nem igaz, testvéreim, hanem amit mondtam, így pontos, hogy a reformátusoknál nem szokás. Az, hogy a reformátusok nem bőjtölnek, ezt csak személyesen mondhatja ki valaki a saját életére vonatkozóan, de nem tudja azt, hogy rajta kívül van-e olyan, aki komolyan veszi a bőjtöt és bőjtöl. Nem egyházi előírás. Ez igaz. De nem jelenti, hogy nincsen olyan, aki személyes döntést hoz ellenézve. Tehát nem kötelezmény. Miért mondták a mi reformátor őseink, hogy nem kötelező a bőjt? Azért, testvéreim, mert látták, hogy az a gyakorlat, amelyet kötelezővé tették, hogyan vitte az embert a kazuarisztikus gondolkodásával abba az irányba, hogy valamiképpen megkeresse azokat a kiskapukat, amelynek révén kibújhat a kötelezettség alól. Egy tipikus példát mondok, testvéreim, ugye a katolikus testvérek azt vallják, hogy a hal nem hús. De hát akkor tessenek megmondani, annak fája van, vagy füve, vagy mi van. És mindenki gondtalanul elfogadja, hogy az nem hús, vagyis bőjtös étel. Megvan ennek a kultúrtörténeti visszakövetkeztetés, ez a prédikáció nem teszi lehetővé, hogy én ezt elmondjam. De testvéreim, ezt jelenti, amikor kötelezővé tesznek valakit, valamit, akkor elkezdik keresni az emberek a törvény alóli, vagy a törvény paragrafusai, előírásai alóli valamiképpeni menekülésnek, nem mondom, hogy a kibúvásnak a lehetőséget. Ez az egy példát azért említettem, testvéreim, hogy érezzük, hogy miért volt az, hogy a reformátor ősök azt mondták, hogy nem érdemes. Szóval úgy nem szabad csinálni, hogy külső kötelezettségként elírjuk, aminek aztán nincs meg mögötte a tartalma, mert az emberek nemhogy betartanák, nemhogy közelebb vinni ez az alkalom és lehetőség az embereket az Istenhez, hanem egyfajta lelkiismereti meghasonlásba kergeti azokat, akik legalábbis komolyan veszik, a többik pedig sutyomba úgyis megcsinálják azt a dolgot, amit nyilvános, vagy amitől nyilvánosan eltiltották őket. És ezzel együtt, hogy a reformátorok kimondták azt, hogy nem kötelező a bőjt, mert annak a külső gyakorlása épp a lényegét veszi el, nem visz közelebb az Istenhez, nagyon fontosnak tartották testvéreim, és megőrizték ők is nagyon komolyan a bőjtfő vasárnapját. Hát látszólag ez egy ellentmondás. De vajon miért? Miért őrizték meg, miért tartották fontosnak? Ott, ahol hagyományosan, hatszor van egy esztendőben úrvacsora osztása, tradicionális, a hagyományos református gyülekezetekben, akik ilyen gyülekezetből élnek, azok tudják, hogy az esztendőnek ez az első úrvacsorás alkalma. Új fontosnak tartották a mi őseink is, hogy ezt úrvacsorával szentelték meg a bőjtfő vasárnap. Tehát mégiscsak fontosnak tartották, oly fontosnak, hogy megőrizték ezt is, nagyon nagy hangsúlyt tettek rá. Vajon miért tartották a hagyományon túl mégis lényegesnek ezt az időt? Hát erre válaszol nekünk, testvéreim, a mai ige. Mert így hallottuk gyönyörű Károlyi Gáspárnak a fordítása, azt mondja, hogy kellemetes idő ez. Az új fordítás így hozta, és ez volt, amire felkaptam a fejemet, hogy a kegyelem ideje. Aztán megnéztem a katolikus testvéreknek a fordításait. Ők így hozzák, hogy a kellő idő. Intünk is, hogy hiába valóvá nevettétek légyen az Isten kegyelmét. Mondja az ige. Sokkal kifejezőbb az eredeti görög szöveg, amelyet érdekes módon ugye minden fordítás az egyfajta értelmezés is. Egyik fordítás sem hozott vissza, én megpróbálom körülírni, ami benne van az eredetiben. Ne engedjétek kiüresedni, tartalmatlanná lenni, üressé válni az Isten kegyelmét az életetekben. Biblia fordítások tömörebben adják ezt. De ott van egy ilyen fosztóképzős az eredeti szövegben, ne engedjétek üressé lenni ezt a kegyelmi időt, ami bőti időnek is nevezhetünk az életetekben. Formalitássá mereve. Hanem vegyétek észre, hogy ez az idő különös, különös lehetőség arra, hogy megéljétek az Isten kegyelmének jelen valóságát, annak mélységét az életetekben. Mert mi a kegyelem, testvérei, nehezen körülírható. Ugye úgy beszélünk róla, mintha mindenkinek természetes lenne, pedig tudom azt, hogy nem természetes, különösen a mai világban, és sok ilyen bibliai fogalom van. Néhány megközelítés mondok nektek. A kegyelem, testvéreim, az, hogy Isten az ő fiában, Jézus Krisztusban lejött a világba. Maradhatott volna mennyei dicsőségében, de mégis az ő kegyelme, szabad döntése, hogy elhagyta a mennyei dicsőségét, lejött ebbe a világba, de nem csak lejött ebbe a világba, hanem aláhajolt a nyomorúságban lévő emberhez, ahhoz az emberhez, aki folyamatosan konfliktusban állt az Istennel, hogy megbékéltessen önmagával. Mert ez az Isten, testvéreim, aki Krisztusban eljött, korábban megpróbálta. hogy az emberrel megbéküljön abban a szövetségben, amelynek az egyik oldalán ő állt, és a másik oldalára pedig a választott népet tette. Tehát arról beszél az egész Ószövetség, hogy az emberek pontosan azért, amit énekeltünk a 205. dicséretünkben, hogy bűnben fogantattak és bűnben születtek, az eredendő bűn révén elromlott Isten kapcsolatot nem sikerült sohasem helyreállítani. Ez a szövetség oly sokszor felbomlott. Istennek szégyene volt az ő népe ebben a világban, ahogy hűtlenné vált hozzá, ahogyan elhagyta, ahogyan a bálványokhoz csatlakozott, ahogyan felvette annak a világnak a magatartását, úgyis mondhatnám a környezetét, önmagára vette, hogy már nem lehetett felismerni az Isten népét. Ezért döntött úgy Isten a történelemnek egy pillanatában, hogy ennek a szövetségnek a másik oldalára most már nem a gyarló és ki tudja hányszor elbukó ember teszi, hanem az ő egyszülött fiát. Aki embertestet vett magára, aki egy személyben volt Isten és ember, hogy ezt a szövetséget most már örökérvényűen megkösse, hogy többé ne az emberi hűtlensége múljon az isteni jelenlét ebben a világban. Hát ez a kegyelem, hanem mindig és mindenkinek lehetősége legyen újra építeni az ő mennyei atyával való kapcsolatát. Tudjátok, testvérem, a kegyelem az, hogy az Isten soha nem adta fel az önkét ebben a világban. És ez a mi reménységünk ma is. Körülnézhetünk a 21. század elején, élünk, amiben élünk. De higgyétek el, hogy a kereszténységnek a sorsa, a mi magyar református népünknek a sorsa, nem az embereken múlik. Nagyon sok minden múlik rajtuk is. De épp azért van mindig reménységünk nekünk újraállni, lélekszámban is újra gyarapodni és nem fogyni, mint ahogy most már történik évtizedek óta. Hitben megújulni, mert az Isten kegyelme itt van velünk, mert a másik oldalon nem mi emberek állunk a magunk hűtlenségével, az elfelejtett Isten képűségünkkel. Nem mi állunk a magunk nyomorúságával, a világ kihívásaival, nem mi állunk a kitörölt történelmi tudatunkkal, hanem az Isten, az ő fiában, Jézus Krisztusban, ott áll ennek a szövetségnek a másik oldalán. Ezért nekünk mindig van reménységünk. És azért vagyunk ebben a világban mi keresztény emberek, hogy erről a reménységről bizonyságot tegyük. Hogy az emberek hűtlensége ellenére is Isten hű marad. Nem csak hű marad, újjá tud építeni minket ebben a világban. Mert épp az ő gyermekeire, az új szövetség népére bízta az ő ügyét. És amikor nem teljesítették, akkor ő maga állt oda. Mondhatnánk, testvéreim, mai közgazdasági fogalmainkkal az Isten kezességet vállalt értünk. Az ő fiában, Jézus Krisztusban. És mikor az adóságaink, a bűneink, a nyomorúságaink már maguk alá temetnék az életünket, akkor jön a fiú, aki kifizeti, kiegyenlíti a mi tartozásainkat az Isten előtt. A kegyelem, testvérei, nem csak az, hogy élünk, hanem az, hogy minden nyomorúság ellenére, vagy a világ minden kihívásai ellenére is bizonyságai lehetünk mi az Isten gyermekei az ő szeretetének. Hogy olvastuk itt? Ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongatásban, vereségben, tömlöcben, háborúságban, küszködésben, virasztásban, bőtölésben, tisztaságban, tudományban, hosszú tűrésben, szívességben, szentlélekben, tettek is nélkül való szeretetben. Igazmondásban, Isten erejében, az igazságnak jobb és bal felül való fegyvereivel, dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által, mint hitetők és igazak, mint ismeretlenek és mégis ismeretesek, mint megholtak és így élők, mint ostorozottak, de meg nem ölettek, mint bánkódók, noha mindig örvendezők, mint szegények, és mégis sokakat gazdagítók. Hát így állhatunk ebben a világban, mint szegények, s mégis sokakat gazdagítunk. Mint olyanok, akiket megvertek, és mégis felállunk és élünk. kegyelem nem az, testvéreim, hogy nem ér minket semmi baj a világban. Isten nem ígérte ezt a gyermekeinek. Krisztus azt mondta, aki utána akar jönni, az vegye fel az ő keresztét. De azt ígérte, hogy ennek a keresztnek a hordozásában segíteni fog nekünk minden nap. Odaáll mellénk és visz. Hordozza. Valami hasonlatos, testvéreim, ehhez kevesen vannak már itt olyanok, akik emlékeznek a régi falusi világra, amikor a két ökröt befogták a járomba, és az egyik gyengébb volt, mint a másik. És az erősebb, amikor ráhúzott a kártyúba rekedt szekérre, akkor a járom előre ment, a gyengébb hátra szaladt, megakadt a járom, és a szekér nem mozdult. És ilyenkor a jó gazda egy kötéllel a rúd és a gyengébb oldalon lévő ökör jármát összekötözte egy nagy kötéllel, azért, hogy amikor ráhúz az erős, akkor ne forduljon el a járom, hanem ő lesz az, aki a másiknak a terhét is magára veszi, hogy ez a szekér kimozduljon a kátyúból, a megrekedtségből. Krisztus így áll mellénk. Magára kötözi az életünknek a terheit, és mikor mi nem tudnánk megmoccanni sem, mikor ott vagyunk és úgy látjuk, hogy nincs tovább, akkor odaáll, és húzza helyettünk is azt a terhet, amit mögénk felrakott az élet. A kegyelem, testvéreim, az, hogy Isten megbékélt a világgal. De a világ nem békélt meg Istennel. A világ nem békélt meg sajnos önmagával sem. Hát ezért van annyi háborgó lelkű ember ebben a világban. Pedig, és erről szól az Isten igéje, az ő üzenete, hogy ti emberek, ti korintusiak, azért estek áldozatul a világnak, mert nem békéltetek meg az Istennel. És ez a belső békétlenség kikerül a világba. Ameddig nincs meg az Istennel a békesség, testvéreim, addig a világban mindig ott lesz a békétlenség. Kiüresedik az élet. Hogy hallottuk az elején? Ne legyen hiába való és üres a kegyelmi idő. És épp ez a probléma, hogy kiüresedett belül. A szeretet illant el az emberek közül. De nem az a szeretet, amellyel egymáshoz ragaszkodunk, mert az még töredékében itt-ott megvan, hanem az Isten szeretete fogyatkozott meg. És ezért látjuk szeretetlennek ezt a világot. De ha visszataláltok ti korintusiak, ha visszataláltok ti testvéreim, akik itt ültök most ezekben a padokban, az Isten békességében meglátjátok, hogy ez a világ, amely most eléggé csúnyán néz ki, egyszerre másként fog kinézni. Mert az Isten békességéből, az Isten szeretetéből másként látszik a világ. Az Isten békességéből tovább árad valami. És az ember rájön arra, hogy a világ nagy problémáinak a megoldása, a békétlenség feloldása, az nem máshol kint, a társadalomban, meg a nagy politikában kezdődik, hanem valahol itt lát. És amikor itt a békesség lesz az emberben otthon, és az Isten szeretete, így is mondhatnánk, a kegyelem betölti az életet, akkor egyszerre az ember elkezd ebben a szeretetben viszonyulni a másikhoz, viszonyulni a világhoz. Bőtfő és a bőti idő azért áldott alkalom, testvéreim, vagy lehet áldott alkalom mindannyiunknak az életébe, mert az Isten által elfogadott idővé szeretne lenni, ahogy hallottuk itten Károly Gáspár gyönyörű fordításában, kellemetes idővé, ahol nem a sanyargatás az első, ahol az öncélúság nem eszköz, és nem is cél, hanem az ember képes felfedezni azt a gyönyörűséget, amit itt olvastunk, és megismétlem, hogy mint dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által, mint hitetünk és igazat, mint ismeretlenek és mégis ismeretesek, mint megholtak és élők, mint ostorozottak és meg nem ölettek, mint bánkódók, noha mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint semmi nélkül valók és mégis mindennel bírók. Állhatunk az Isten előtt. Isten nélkül az ember nagyon könnyen beleesik abba a hibába, testvéreim, amiben Dávid király is beleesett, ahogy hallhattuk a bibliaolvasás rendjén, aki elkövette a bűnt, és a saját életében nem vette észre. És amikor oda ment elé a nagy próféta Nátán, és elmondta ezt a mesébe öltöztetett igazságot, kimondta rá az ítéletet, halál arra az emberre, és négyszeresen fizesse vissza, amit elvett az a gazdag a szegénytől. És mit mondott Nátán? Te vagy az az ember. Isten nélkül hajlamosak vagyunk, testvéreim, a másikban meglátni a bűnt és a hibát, és magunkban észre nem venni sokkal nagyobbakat. Ez a bőti idő épp arra való, arra lenne áldott alkalom, hogy Istenben lássuk az életünket. És nem csupán azt, hogy az embernek sok mindent lehet, mert hatalmábannál Dávid is ezt hitte. Király volt, megörökölt mindent, oda csöppent az ölébe, mondja is neki próféta, minden az ő elődjétől, és akkor neki már mindent lehetett és szabadott, megáldotta az Isten minden földi jókkal, és azt gondolta, hogy őt sohasem érheti el az Isten igazsága, mert igazság az, amit ő magának megteremt. Ettől a vakságtól szabadít fel bennünket a bőti idő. Ezért lehet áldott alkalom, Isten elvette a te vétkedet, hallotta Dávid. Testvéreim, előttünk áll húsvét nagy hetéig 6 hét, azt a hetet is beleszámolva 7. Előttünk áll 6 vasárnap, amelyik is beleértve még húsvétig, illetve nagy péntekig. Kegyelmi idő, amely kellemetessé, kellő idővé lehet, hogy ne üresen teljen el. Ne a test sanyargatásában, ne az öncélúságban, hanem valóban kellemetessé lehessen az Istennel való együttlétben. Kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme itt a kellemetes idő, itt az üdvösség napja. Hallottuk az igéből. Ma és 6 vasárnap legyen kegyelmi idő, olyan, amelyben, abban a mélységben vagyunk együtt Istennel, ahol megpróbáljuk megérteni a személyes életünkben, hogy mi a mi számunkra az Isten kegyelme ma, a 2012. esztendőben, itt. Szombathelyen, vagy ahol érünk. Amen.